Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa apostoli levele Szent Jeromos halála 16. centenáriumára. A Szentírás szeretete. Az amerikai külügyminiszter a Vatikánban tárgyalt. Kína és a világban dúló fegyveres konfliktusok volt a téma. Gelegerések az ENSZ biodiverzitásról rendezett virtuális csúcs találkozóján. Dal a szőlőskertről. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 27. vasárnapra.
Apostoli levél Szent Jeromos halála évfordulójára. A Szentírás szenvedélyes szeretete. Szent Jeromos liturgikus emléknapján, szeptember 30-án tette közé Ferenc pápa apostoli levelét, Jeromos halála 16. centenáriumára, amelynek első részében Jeromos életútját rajzolta meg, egészen betlehemi megtelepedéséig. Miután a rendkívüli képességű elme felfedezte a Szentírás egyszerű szavaiban Isten jelenlétét és szeretetét, annak módszeres tanulmányozásába fogott, hogy mindenki számára érthetővé tegye a kinyilatkoztatás szavainak mély értelmét. Az apostoli levél középső része Jeromos kettős alakját rajzolja meg. Egyfelől közvetlenül és fenntartás nélkül rábízza magát Istenre, Jézus Krisztusban, másfelől pedig kérlelhetetlenül állatotos kutató munkába fog, hogy mind jobban kifejtse az isteni üzenet tartalmát. Külön szót érdemel Jeromos kiterjedt levelezése, amelyekben kifejti tamberi álláspontját mindig a hit védelmében. Az igazságot eréllyel és szeretettel képviseli, anélkül, hogy megédesítené azt, mert vallja, a szeretetnek nincs ára. Érzelmeit Jeromos heves kitörésekkel és őszinteséggel éli meg, ám fordítói munkáját úgy tekinti, mint a barátság megbízatását. Élete utolsó évei a Szentírás imádságos, személyi és közösségi olvasatában és a testvérek szolgálatában telnek Betlehemben, a barlang mellett, ahol a szűz megszülte az igét. Tudatában annak, milyen boldog az, aki bensőiben hordozza a keresztet, a feltámadást, Krisztus születése és a mennybe menetel helyét. Boldog az, aki Betlehemet a szívében hordozza, aminek szívében Krisztus minden nap megszületik. Szent Jeromos személyisége teljes megértéséhez össze kell kapcsolni hívő életének két jellegzetességét. Egyfelől áll az ő feltétlen és szigorú Istennek szenteltsége, másfelől pedig az elkötelezettsége az állhatatos tanulásban, amely egyes egyedül az Úr titka mind mélyebb megismerésére törekszik. Épp ebben rejlik Jeromos kettős tanúságtétele. Ő a szerzetesek mintája, mert aszketikus lemondásban és imádságban él, ugyanakkor példa a tudósok számára is, akiknek mindig emlékezetükben kell tartani, hogy a hitben érvényes tudás mindig Isten kizárólagos szeretetén alapul. A művészettörténet jól megértette Jeromosnak ezen vonásait. Szívesen és gyakorta ábrázolták őt a nagy nyugati mesterek, méghozzá főként két típus szerint. Az egyik a szerzetest és a bűnbánó embert jeleníti meg, akinek a testét a pusztai magányban elemésztette a bőt. Aki térdel vagy a földre borul, sok esetben kővel veri a mellét, miközben szemét egy feszületre szegzi. Ebben a vonalban szívhez szóló Leonardo da Vinci mesterműve, amelyet a Vatikáni Múzeum őriz. Egy másik modell Jeromos mutatja, amint a tudós öltözetében íróasztalánál ül azzal a szándékkal, hogy lefordítsa és magyarázza a Szentírást, kötetektől, pergament tekercsektől körülvéve készen arra, hogy megvédelmezze a hitet, a gondolat és az írás jegyében. Többek között Albrecht Dürer ábrázolta őt ebben a magatartásban. Az említett két ábrázolási szempontot összekapcsolja Caravaggio egyik Szent Jeromos festménye, amelyet a római Borghese képtárban láthatunk. Ezen egyetlen jelenetben tűnik fel Jeromos, mint egy öreg aszkéta, aki vörös suhában ül egy asztalnál, egy ráhelyezett koponya előtt, amely a földi valóságok hiába valóságának a jelképe. A tudós Jeromos egy nyitott könyvre szegezi a tekintetét, miközben kezét egy kalamárisba mártja. Hasonló módon, nevezhetnénk bölcsességi módnak, szól Ferenc pápa apostoli levele, kell megértenünk Jeromos életrajzának kettős profilját. Amikor Betlehem oroszlányaként túlzott a tónusokban, azt mindig az igazság keresése érdekében tette, hisz annak feltétlen szolgája volt. A tébai remete Szent Pál életrajzában oroszlánokról beszél, akik képesek nem csak torkuk szakadtából bömbölni, hanem még könnyeket is tudnak sírni. Ez a módszer, amely Jeromos alakjában egymás mellett jelenít meg két eltérő felfogást, valójában azok az elemek, amelyekkel a Szentlélek lehetővé tette számára benső egysége növekedését. Szent Jeromos lelki alkatának lényegi vonása kétségkívül az ő szenvedélyes szeretete Isten szava iránt, amelyet az egyház hagyományozott át. Ha az egyházdoktorok, főként a kora keresztény korban, mindnyájan a Szentírásból merítették tanítások tartalmát, akkor ezt Szent Jeromos közöttük a legmódszeresebben tette, némely esetben egyedüli módon. A Szentírás magyarázó egzegétek az utóbbi időben felfedezték a Biblia zseniális elbeszélő és költői jellegét, stílusát, ami főként képei kifejező erejében mutatkozik meg. Jeromos ellenben az Úr alázatát hangsúlyozza, ahogy a héber nyelv kezdetleges és érdes természetében nyilatkoztatta ki magát, szemben egy cicerói latin nyelv finomságával. Nem is esztétikai tetszésének engedve foglalkozik a Szentírással, hanem kizárólag azért, mert ez vezeti őt Krisztus ismeretére, ahogy egyik Izaiás magyarázatában írja. Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust. Nyomatékkal hangsúlyozza Jeromos, hogy nem elég az evangéliumok, az apostolok cselekedetei és a levelek ismerete, amelyek nélkülözhetetlen egy Krisztus titkának és gazdagságának a megismeréséhez. Maguk az evangéliumok tanúsítják, hogy Jézus, miközben személye titkát kifejtette, Mózeshez, a prófétákhoz és a zsoltárokhoz folyamodott. Az apostolok cselekedeteiben pedig Péter és Pál prédikációja jellegzetes módon a régi írásokban gyökerezik, ami nélkül nem lehet teljesen megérteni Isten fia, az üdvözítő messiás alakját. Az Ószövetséget nem szabad úgy értelmezni, mintha az idézetek terjedelmes tárháza lenne, amelyek a prófétai jövendőléseknek a názareti Jézus Krisztusban való beteljesedését igazolják. Sokkal inkább arról van szó, hogy csak is az ószövetségi alakok fényénél lehetséges felismerni teljességgel a Krisztus esemény halála és feltámadása értelmét. Ebből adódik annak a szükségessége, hogy a kateketikai és prédikációs gyakorlatban, továbbá a teológiai kifejtésekben újra felfedezzük mindazt, amit az ószövetség nélkülözhetetlen forrásként szállít. Jeromos hozzáállása Szentíráshoz olyan, mint az ősi prófétáki. Tőlük meríti a benső tüzet, amely indulatos és robbanékony igévé válik, de ami szükségszerűen jelzi a szolgának az úrháza iránti izzó buzgóságát. Illés, keresztelő János és Pál apostol nyomában a hazugság, a képmutatás és a hamis tanítás elleni méltatlanság tekintetében Jeromos beszédei provokáló jellegűek és látszólag nyersen hatnak. Írásainak polimikus karaktere legjobban úgy érthető, ha azt a hiteles prófétai hagyomány lenyomatának és alkalmazásának tekintjük. Jeromos tehát az igazság hallíthatatlan tanúságtételének modellje, aki magára veszi a szigorúságot, hogy a megtérésre vezessen. Beszédjének stílusa, képeinek mélysége feltárja a szolga bátorságát, aki kizárólagosan az urának akar tetszeni.
Az amerikai külügyminiszter a Vatikánban tárgyalt a kínai kérdésről. Október 1-én fogadta a Vatikánban Pietro Parolin bíboros és Geleger érsek Mike Pompeo amerikai külügyminisztert. A megbeszélések fő témája a Szent Szék és Kína által 2 éve aláírt ideiglenes megállapodás volt, illetve a Kaukázus, Közel-Kelet és a Földközi-tenger keleti részét sújtó fegyveres konfliktusok. Tiszteletteljes és szívélyes légkörben zajlott a 3/4 órás tárgyalás az USA és a Szent Szék külügyi vezetői között csütörtökön délelőtt a Vatikánban. A Szent Széki szóvívő újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a felek nyugodt, szívélyes, tiszteletteljes hangon meghallgatták egymás álláspontját a kínai népköztársasággal való kapcsolatokról. Emellett a háborús és válság övezetekről volt szó, különös tekintettel a Kaukázus, a Közel-Kelet és a Földközi térség keleti részére. Mint ismeretes, az elmúlt hetekben az amerikai külügyminiszter bírálta a Szent Széket a 2 éve Kínával kötött ideiglenes megállapodás miatt, ami nagy média visszhangot váltott ki. A Szent Szék, amint azt Parolin bíboros ismételten leszögezte, megkívánja újítani az ideiglenes formában lévő megállapodást, mely tisztán lelkipásztori jellegű, és csupán azt a célt szolgálja, hogy a kínai püspökök teljes szeretett közösségben legyenek Péter utódával.
Geleger érsek az ENSZ biodiverzitásról rendezett virtuális csúcs találkozóján. Minden élőlény értékes és önmagából fakadó célja van, ezért szeretetre méltó, fogalmazott Paul Geleger érsek, a Szent Szék államközi kapcsolatainak titkára abban a videóüzenetében, amelyet szeptember 30-ára küldött az ENSZ virtuális csúcs találkozójára. A nemzetközi tanácskozás témája sürgős lépések a biodiverzitásért. Át kell gondolni a fejlődési modelleket. A valódi átfogó fejlődést, amely magában foglalja a közjó előmozdítását az emberi méltóság tiszteletben tartásával, csak úgy valósíthatjuk meg, ha a fejlődéspolitika a személy szolgálatában áll, és holisztikusan, átfogóan értelmezi a mindenki számára elérhető természeti erőforrások felhasználásának környezeti, gazdasági, társadalmi és emberi következményeit, hangsúlyozta a videó üzenetében Geleger érsek. A szentszéki képviselő felszólalásában kiemelte az ENSZ csúcs találkozó jelentőségét, amely lehetővé tette, hogy hálával tekintsünk a teremtés ajándékára, és komolyan szemügyre vegyük azt, ami veszélyezteti földünk rendkívüli gazdagságát. Egyben alkalmat adott arra, hogy megvizsgáljuk a biodiverzitás, a biológiai sokféleség csökkenésének gyökereiben rejlő okokat, és felismerjük azt a rengeteg kárt, ami ezekből fakad, valamint, hogy megújítsuk elköteleződésünket közös otthonunk védelmére. Mindenki felelőssége, hogy felismerje. Minden élőlény értékes és önmagából fakadó célja van, ezért szeretetre méltó, zárta üzenetét a Szent Szék államközi kapcsolatainak titkára, amelyet az ENSZ csúcs találkozóra küldött. Sürgősen cselekednünk kell az előttünk álló kihívás miatt, vagyis helyre kell állítani a harmonikus kapcsolatunkat a természettel. Ezt pedig egy olyan hozzáállással tehetjük, amely a közös otthonunk védelmét összekapcsolja embertársaink védelmével, és az azonnali intézkedéseket egy hosszú távú stratégiába illeszti, amelyet Ferenc pápa átfogó ökológiának nevezett el.
Dal a szőlőskertről. Hallgassák meg Martos Balázs atya elmélkedését az évközi 27. vasárnapra.
Vasárnapi olvasmányunk Izajás könyvének 5. fejezetéből való. Dal a szőlőskertről. Ezt a címet viseli szinte minden biblia kiadásban. Izajás egy barátjának a szőlőskert iránt érzett szerelmes énekét akarja elzengeni. Ez az úgynevezett ének valójában egy történet, amelyet a próféta, vagy inkább maga Isten, a Jeruzsálemmel és Júdával való kapcsolatára értelmez. Milyen hatást kelt az ének említése? A Bibliában leginkább az énekek énekében találkozunk szerelmes énekekkel. A szerelem mindent megtesz a másikért, bensőséges kapcsolatot épít, ugyanakkor erős, mint a halál. Megvan benne a teljes odaadás készsége, ezért életre halálra szól. Amikor Izajás szerelmes éneket kezd énekelni, ezzel leginkább azt jelzi, hogy bensőséges kapcsolatról lesz szó, kiválasztásról, a különleges szeretet gesztusairól. A dal és a történet vége azonban inkább komor. Az ünnepre díszített szív csalódik, igazságot termő bőség helyett jajkiáltás hallik és síralom. A Szentírás képeit gyakran és sokféle összefüggésben jelképesen értelmezik. Ez az ének abban is különleges, hogy eleve kimondja a jelképek értelmét. A szőlő, amelyért tulajdonosa mindent megtesz, amelyről okosan és bőkezően gondoskodik, Izrael és Júda. Igen, a seregek urának szőlője Izrael háza, és Júda népe az ő dédelgetett ültetvénye, olvassuk. Ez az a szőlő, amely mindent megkapott, de semmit nem hálált meg. A prófétai dal csak lassan tárja fel titkát. Elmeséli a gazda tetteit, hogy tornyot emelt, hogy kiszedte a köveket, hogy felásta a földet, azt a sok munkát, amelyet a gazda szeretettel végzett. Aztán mintegy behívja a szőlő és gazdája pereskedésébe Jeruzsálem lakóit és Júda férfiait. Ítéljenek ők a szőlő és gazdája között. Amit így eltávolít magától és címzettjeitől, később még fájdalmasabb. Még inkább a panaszos, csalódott gazda oldalára állítja a dal minden hallgatóját. Akár azon az áron is, hogy önmagukat ítéljék el. A szöveg nem csak azt árulja el, hogy mit jelent a szőlő és ki a gazda, a kedves barát. Azt is kimondja, mi lett volna a remélt termés, és mi a vadszőlő, amely végül megtermett. Isten várható ítéletét, büntető tetteit is megénekli. Isten elsősorban az igazságosságot, a szeretet tetteit várta. Ez az a termés, amely egy jó közösségben, egy Istent tisztelő és embert szerető embercsoportban legkedvesebb és legértékesebb. Az emberi közösség legszebb termése egymás megértése és támogatása. Nem a gazdasági haszon, nem az épített örökség, hanem az egymás iránti szeretet az, amiből amazok szinte maguktól megteremnek. Mintha Isten érezné, milyen csalódott az ember is, amikor a remélt szeretet helyett elutasítás és gyűlölet jut neki. Visszavodja a gondoskodását, és kiszolgáltatja a szőlőt, hadd menjen tönkre egészen. A szőlőskertről szóló ének Izajásnál jajmondások sorozatát vezeti be. Ez az 5. fejezet további verseiben, majd egy hosszabb, többnyire üdvösséget hirdető szakasz után a 10. fejezetben folytatódik. A szőlőskertről szóló éneknek tehát fontos szerepe van a prófétai könyv végső szerkesztésében. Arra a kérdésre ad választ, miért éri baj és pusztulás Izrael népét, illetve a nemzeteket. Az utolsó jajmondások ugyanis már Asszíria ellen szólnak. Isten azért választotta ki Izraelt, hogy rajta mutassa meg, milyen emberi közösséget szeretne építeni. A mérce azonban ugyanaz lesz minden nép számára. Az a reményünk, hogy a mérce mellett a remény, a megbocsátás és az irgalom is ugyanaz mindannyiunknak. Hogy a barát szerelmes éneke végül majd nem pusztulásról, hanem életről szól. Hiszen Jézus is ide érkezik el. A szőlőskert ura felfogadja az utolsó szolgákat, az apa egyik fia végül kimegy dolgozni a szőlőbe, s bár megölték és kidobták a szeretett fiút, harmadnapra feltámad.
Dal a szőlőskertről. Martos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 27. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.